Oké. Megengeditek, hogy tegeződjünk? Hú, az nagyon jó. Akkor én megkérlek benneteket, hogy gyertek közelebb, jó? Jó, mert egy óriási távolság, nem vagyunk olyan sokan. Én előveszem az órámat, hogy ne menjünk túl az időn. Oké. Jönnek még emberek? Az a biztos, igaz? És igazatok volt, jó? Oké. Jó, szóval egy pár szót szeretnék mondani magamról, csak azért, hogy lássátok, hogy kivel álltok szembe. Ez nem egy nagy dolog, hogy velem szembe állhattok, ez nekem megtiszteltetés, hogy itt lehetek közöttetek. Békés megyében születtem, Békés Csabán, de Békésen nevelkedtem föl. Egy baptista gyülekezetben hordtak el a szüleim rendszeresen. 14 éves korom körül, ahogy rendesen a baptistáknál szokás, bemerítettek. Én sem nagyon tiltakoztam, de a megtérés az abszolút nem volt emögött, és ezután elindult egy olyan dolog az életemben, amire nem vagyok büszke. Nagyon szerettem volna hamar felnőtté válni. És úgy gondoltam, hogy a felnőttséghez két dolog szükséges. Az egyik az, hogy sok pénzt keres, a másik az, hogy sok alkoholt fogyasz. Ez egy 14 éves gyereknek az életében egy meghatározó dolog, tehát én ez alapján eldöntöttem, hogy mi leszek. Jó tanuló voltam, de úgy döntöttem, hogy ez a életcéle számomra ez a legfontosabb. Tehát elmentem szobafestőnek. Ugyanis a szobafestők akkoriban jól kerestek, és valahogy ugye az volt bennem, hogy az otthoni emlékekből, hogy amikor jött a festő a családhoz, akkor mindig hozták az alkoholt neki. És akkor úgy éreztem, hogy ez számomra egy olyan nagyon jó cél és karrier lesz hosszú távon. Szerencsére Isten azért beleszólt ebbe a dologba. 17 éves koromban megtértem, aztán utána egy gyökeres fordulatot vett az életem. Ezt a Varga betűt megpróbáltam behozni, a suliba, mindenbe. Aztán elvégeztem a teológiát itt Budapesten, a baptista teológiát. 9 éven keresztül ifjúsági lelkész voltam Pécelen egy baptista gyülekezetben. Most pedig már a 6. éve egy gyülekezet plántálást vezetek a 17. kerületben. Nagyjából ennyit a szolgálatomról. Van egy gyönyörű feleségem, és két gyönyörű lányom. Nagyon szeretjük egymást. Egyébként a feleségemmel együtt ültünk a teológiai padjaiba, úgyhogy ez egy nagyon jó időszak volt. Rengeteget lehetett lógni, és helyette mély teológiai diskurzusokat folytatni. Segítsetek nekem, ti is mondjatok már egy pár szót magatokról. Keresztnév, honnan jöttetek, csak legapróbb dolgot, hogy mivel foglalkoztok az életben, hogy én is képbe kerüljek. Lehet erről szó? Legyünk udvariasak, fiúk? Akkor a lányok kezdik, jó?
Jó, akkor én elkezdem, hogy Virág Marcsa vagyok, gyógyszerész, és okay. Református.
Oké.
Magyarita, pedagógus és református.
Oké.
Erősen vagyok, hogy szerintem is tanár és református.
Oké. Okay. Hát a lányok jönnek, tehát... Oké. Okay. Nem, elrontottad, kezdjük újra. Oké, okay, köszönöm. Aha. Oké.
Okay. Tóth Zsanna vagyok, szociológus közben, de... És
mondjuk, jó.
Tiszteltetni vagyok, matematikai tiszteltetés tanári és református.
Aha, oké. Okay. Jó, akkor fiúk, most már ti jöttek.
Tibor vagyok, evangélikus, és én is Békés megyei vagyok.
Honnan?
Jelendási.
Az igaz, mondjuk
persze. Voltam a Békési konferencián is, ifjúsági konferencián is kétszer végén.
Az igaz.
Faragó Imre, református, és... missziót azért mondanám, hogy Vajdaságban már voltam is egy napot, és már volt időben szeretném.
Uh-huh.
Ott tanul már vagyok megsérni.
Nagyon jó, oké. És ti?
Kérdés Péter vagyok, református szerintem. Gépészmények vagyok, és idős ötmondalom az
állam. Uh-huh.
Nincs jöttem, vagyok feltetőleg baptista, holam visznak vissza az ökreim. Éppen
milyen
felekezet között, tehát
mindenből
jól érzem magam,
hogy Jézusról van szó. Aha, akkor reméljük, ma este itt is jól fogod érezni magad. Oké, az előbb már elkezdtem nektek egy kis... Ja, bocsánat, itt a lányok között úgy megbújtál. Elnézést, valaki meg még meg is szökött a bemutatkozás előtt. Oké, bocsánat, akkor elnézést.
Elnézést, és katolikus nevét, amikor keresztel megyek, vasárjéti reformátusokhoz járok, illetve is konfliktus.
Na, és te már voltál a gyülekezetünkben?
Én.
Így van. Oké. Te pedig benne bemutatkoztál, de a többiek mindenki ismernek? Jó.
Oké, mi a...
Csak név, honnan jöttél, mit csinálsz ennyi?
Szabó Pál vagyok, egy jegyzékpapírpiaci szoftverrel foglalkozó cégnél dolgozom, és felekezeti hátteret?
Ha akarod, hanem titkos.
Metodista vagyok.
Oké. Szóval gyere, te is őve itt a körbe, szerintem van itt még hely. És akkor rögtön mondd meg, ki vagy, honnan jöttél és minek.
Jó, és az
őrösségét aha, és itt már suktak, hogy te vagy a főnök. Jó, oké. A mai esti téma, hogy itt föl is lesz vezetve, az a hűség lenne, és gondolkoztam sokat, hogy ezt milyen irányból közelítsük meg. Belemenjünk egy ilyen nagy elméleti fejtegetésbe a hűség terén, és akkor vonszolgassuk a görög igeidőket, meg a szeretőteket csinálnánk. Én azt mondom, hogy ez nem az én világom. Úgyhogy ha ezt szeretnétek, akkor inkább elmegyek. Én sokkal inkább gyakorlati oldalról szoktam megközelíteni a dolgokat, azért is, mert úgy látom, hogy a Biblia az egy nagyon gyakorlati könyv. Egy olyan könyv, amit Isten azért adott, hogy az életben megtanuljon, megtanítson bennünket élni. És amikor a hűségről van szó, akkor nekem egy olyan dolog jutott eszembe, amitől kinyílt a bicskám. Mármint a zsebembe. Néhány hónappal ezelőtt, este olyan 11 óra körül feküdtünk a feleségemmel az ágyba, beszélgettünk, ő egyébként kereskedelemben dolgozik, mindenfele járja az országot, és csörgött a telefonja. Fölveszi, és elkezd beszélgetni valakivel. Aztán mondja, hogy nem, most ez nem jó, mert hát hogy képzel ezt az egészet, ne viccelj már, és egy ilyen értetlen beszélgetés alakul ki. Eltelik egy 2-3 percet, ezt a telefon, és kérdezem, mi volt ez. És elmondta, hogy hát tudod, az történt, hogy 2 nappal korábban találkozott egy fickó valakivel, amilyen üzleti megbeszélése volt, és most este 11-kor ez a fickó fölhívta a feleségemet, hogy éppen Budapesten van, nincs-e kedve vele együtt vacsorázni. És akkor tudjátok, hogy eszembe jutott, hogy a hűség az nem elmélet. Az nem arról szól, hogy nagy tézéseket lefektetünk, hanem ez a hétköznapoknak a kérdése. És ez húsba vágó kérdés is lehet. Szia, gyere be bátran! Szia! Úgy is észreveszünk, mikor jössz, úgyhogy jobb, ha köszöntünk. Szóval a hűség az egy húsba vágó dolog. Ilyen szempontból is, meg még sok-sok más területen. És ez nem csak az én kérdésem, hanem valamennyiünk kérdése. Mert nekünk is vannak olyan kapcsolati rendszereink, ahol a mi hűségünk kérdőjeleződik meg, és ez is egy izgalmas terület, akár a gyülekezeten belül, akár családon belül, akár a munkahelyen, akár más összefüggésekben, és akkor ti tudjátok a saját életeteket, hogy hány felé kell elkötelezettnek lennetek, és hány olyan kapcsolatotok van, ahol viszont ti várjátok azt el valakitől, hogy hűséges legyen. És ez most lehet párkapcsolat, lehet családi kapcsolat, lehet munkahelyi kapcsolat, és megint lehetne ragozni ezeket a dolgokat. Én azt hiszem, hogy a hűség kérdés az egészen átjárja az életünket. A probléma a hűséggel, meg a hűség hiányával, tényleg érkeznek itt az emberek sorba. Szia! Gyere, itt még van hely elől, jó? Gyere, direkt neked, hagyjuk. Jó? Szóval a hűség kérdésével kapcsolatban nagyon sok irányból közelíthetünk. Van egyfajta megközelítése a hűségnek egy ilyen keresztény beállítottságból is, és van a hűségnek megközelítése a világi gondolkodásmód szerint. A kettő, ahogy biztos érzitek, ti is nem fedi teljesen egymást. Mire gondolok? Szeretitek a kólát?
Nem.
Van aki azért szeret bemeri vallani. Jó, oké. Okay. Nem, hogy jó Isten megbocsájt neked. De talán Sprite-ot, Jaffát, vagy bármit szerettek. Azt nem, de talán mások szeretik. Vannak ezek a üdítős dobozok, ezek az alumínium flakonok. tudjátok, mindig föl lehet pattintani, és akkor jól összefröcsköl téged. Na, arról van szó, amikor az ember nagyon szomjas, és elléteknek egy ilyen alumínium flakont, tiszta diszkóvilágítás, jó? Szóval, okay. Elétesznek egy ilyen alumínium flakont, és azon úgy gyöngyözik kívülről a pára. Akkor mi jut eszébe az embernek? Hú, de szomjas vagyok, de kellene ez nekem. De jó lenne, ha ez az enyém lenne. Aztán, amikor megiszod ezt az alumínium flakonnak a tartalmát, mit szoktál vele csinálni, hogyha rendes keresztény, környezettudatos magyar? Vagy? Először összepréséled, ugye, mert laposra taposva, aztán dobod a kukába. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon sokszor az, hogy valami nekünk meddig kell, valamire mi meddig tartunk igényt, valami meddig számíthat ránk, valami nekünk meddig fontos, az attól függ, sok esetben a világi gondolkodásmód szerint, hogy mit tud nekünk adni. Amíg a kólás doboz vagy a sprite-os doboz tele van, és valamit tud nekünk nyújtani, addig szükségünk van rá. Amikor nem kell, akkor elhajintjuk. Ez igaz a dobozokkal kapcsolatban, igaz az autókkal kapcsolatban, nekem volt egy Trabantom, megvettem egy 14 éves Trabantot, az volt az első autónk, és rettentően boldog voltam, hogy az enyém lehet, aztán mikor szegény megöregedett, akkor elment a roncstelepre. És onnantól kezdve nem kellett. Ezzel nincs semmi probléma, ami kóláról, meg flakonról, meg autóról, meg ilyesmiről van szó, akkor jön a probléma be, amikor ez már a személyes kapcsolatokat érinti. Ugyanis nagyon sokszor ez a fajta gondolkodásmód, ez nem áll meg a tárgyaknál, az eszközöknél, az anyagoknál, stb., hanem ez bevonul a személyes kapcsolatba is. Munkaerőpiac. 50 év fölött...
És főleg a nő az illető.
Főleg a nő az illető.
Minél több annál
inkább. Vagy három gyerekkel. Szóval értitek? Amíg nekem profitom van belőle, mondja a világ, addig kell lesz nekem. Addig adok neked, addig foglalkozok veled. Amikor viszont ez megszűnik, onnantól kezdve mehetsz a csúszdára. Ez ismerős. És ez egy olyan közgondolkodás, ami ma nagyon jellemzően benne van a mai magyar társadalomban. De nem csak ez igaz, hanem az is, hogy a hűségnek egy másik aspektusa is nagyon kivesző félbe van. A következő úriembereket valószínűleg ismeritek, ha nem is személyesen. Nem olyan rég emlékeztünk rájuk. Miről híresek ők? Ők voltak az aradi vértanúk. Mi volt velük a... Hűségesek voltak, igaz? Annyira hűségesek voltak, hogy az elveikért azok képesek voltak meghalni. Úgy végig gondolkodtam a mai magyar politikai palettát. A színétől függetlenül. Hány olyan ember találsz benne, aki az elveiért képes lenne, mire lenne képes? Hát meghalni, addig ne is menjünk el. Esetleg még kitartani az elveim mellett, még hogyha nem is bántják nagyon. Szóval én úgy látom, hogy ez a fajta hűség is borzasztó módon elinflálódott. És úgy váltják az emberek a politikai nézeteiket, a koalícióikat, és most nem akarok belemenni a politikába semmelyik oldalon. Csak egyszerűen akarom veletek érzékeltetni, hogy a hűség, mint olyan, az szinte kiveszett a társadalomból. És hol látsz már olyat, hogy valaki komoly áldozatot hozzon a véleményéért. De nem csak ilyen módon van gond a hűséggel. Találtam egy nagyon-nagyon jó reklámfeliratot. Nem én csináltam, egy szó. Ha nem látjátok, elolvasom, János most tudja meg, hogy a játék várható főnyereménye 20 év, és bármikor bejött, és a kedves Szuslág János barátunk van a képen várja az ő nyereményét. Na most, ez miért izgalmas? Azért, mert a hűség fogalma, meg a hűség ténye az inflálódott, ugye, az emberek megítélését, értékét illetően, inflálódott az elveket illetően, inflálódott ott is, hogy ma már szinte pénzen bárki megvehető, nem? Én nem tudom, hogy mennyire szoktátok nézni a tévét, meg a híradót, de mitől hangos a mai magyar média? Hát alapvetően a korrupciótól, nem? És az a probléma, ahogy én látom, hogy az a dolgoknak csak a felszíne. Hogyha sokkal mélyebbre ásnánk, akkor sokkal nagyobb dolgokat találnánk. És alapvetően a hűség az messze eltűnt. Ezt a filmet hányan láttátok? Magyarul a cím az az volt, hogy tisztességtelen ajánlat. Nem is erősen a film? Nagyon-nagyon jó film volt. A film főhősei egy fiatal pár volt, akik ott éppen csókot váltanak, a hölgy volt a Demi Moore, és anyagi nehézségbe kerültek, egyébként egy értelmiségi pár volt, a fickó az azt hiszem építészmérnök volt, anyagi nehézségbe kerültek, és nagyon nagy gáz volt az életükben. Bocsánat. Nagyon nagy gáz volt az életükben, anyagi problémáik voltak, és aztán megjelent a Robert Redford alakította a rettentően romlott erkölcsű gazdag fickó, és azt mondta a Demi Moore-nak, hogy $1,000,000 adok neked, ha egy éjszakát velem töltesz. És alapvetően a film az azt boncolgatta, hogy ez az ifjú pár hogyan éli ezt meg, hogyan beszélgetnek erről, hogyan dolgozzák föl, belemennek, nem mennek bele, hogyan találnak újra egymásra. Egy nagyon jó film, javaslom, hogy nézzétek meg. De nem is azért mondtam nektek, hogy ezt a filmet nézzétek meg, és reklámot csináljék a Boképnek, hanem azért, mert ennek kapcsán volt egy felmérés Magyarországon. És ez az igazán megdöbbentő. Sok ember, aki megnézte ezt a filmet, megkérdezték tőlük, hogy ők hogy viszonyulnak a szituációhoz. És a megkérdezettek 31% azt mondta, hogy ő egy ilyen alkuba soha nem menne bele. Szerintem is rettentő kevés, de ez volt a statisztikának a végeredménye. Aztán egy következő kérdés volt, aki azt mondta, hogyha muszáj, igen, hogy muszáj vagy nem muszáj, ez megítélés kérdése, de ha nagyon muszáj lenne, és a családomról, és a lehet megindokolni ezt a dolgot, hogyha erről lenne szó, akkor azért lehet, hogy bevállalnám. És volt még egy érdekes kategória, aki azt mondta, hogy... hogy Robert Redford-ra bármikor... Azért ez megdöbbentő, nem? Megdöbbentő, hogy ma a világban, ma Magyarországon szinte bármi eladó. És nem az a kérdés, hogy valami eladó-e, hanem hogy mi az ára. Emlékeztek még, én nem tudom melyik tévés személyiség volt, aki egyszer azt nyilatkozta, hogy van annyi pénz, amilyen már az embernek kolpásodik a haja. Volt, én nem tudom. Tök mindegy. Tehát, hogy van annyi pénz, amire az ember már eljátsza azt, hogy kolpásodik a haja. Nem az a kérdés, hogy megcsinálom-e, hanem hogy mennyit fizetnek érte. Tudnak annyit fizetni érte, hogy én ezt bevállaljam. És aztán, hogyha már itt tartunk, bocsánat, hogy belekortyolok ebbe, akkor egy kicsit belemeltünk a párkapcsolati kérdésekbe is. Tudom, hogy erről már volt téma közöttetek, úgyhogy nem akarok ebben mélyen belemenni, csak a témánkat érintve, a hűséget érintve, találtam egy nagyon érdekes reklámot. Egy könyvreklámot most az interneten. Nyitott házasság a legkorszerűbb életstílus. Itt tartunk, és ez a hűséggel kapcsolatban a társadalom hozzáállása. És hogyha az ember megnézi, akkor teljesen természetes az ma, természetes nagy idézőjelbe teszem, hogy az egyéjszakás kalandok azok beleférnek az ember életébe, főleg míg fiatal. Van olyan ismerősök, aki így gondolkodik? Nekem rengeteg, ne haragudjatok. Rengeteg ilyen ember van, aki azt mondja, hogy mit kell a hűségről papolni, nagy csodát, éljük, élvezzük, stb. Rengeteg ember van, aki azt mondja, hogy én nyitott házasságban. Szeretjük egymást, együtt neveljük a gyerekeinket, de hát amellett ugye az ember nem mindig csak egyféle kaját eszik, néha elmegy étterembe is. És meg lehet ideologizálni a dolgot, és nagyon sokan meg is teszik. Nagyon-nagyon messze elkanyarodtunk már attól, amit a Biblia ugye eredetileg kitalált. Amikor megnéztem egy statisztikát az interneten, már csak ilyen vagyok, hogy ilyeneket néha megnézek, ahol többek között rákérdeztek a válaszadóknak a nemi identitására is. És azt mondták, hogy egyes az teljes homoszexuális, a tízes az teljes heteroszexuális. Lőd be magad valahova. És tudjátok, hogy mi volt a megdöbbentő? A legtöbb válaszadó az olyan 7-8-asra lőtte be magát. Nyilván ez lehet egyfajta felbítése is a dolgoknak, mert mondjuk a normálisok nem válaszoltak. De értitek, hogy azért az, hogy valaki hűséges mondjuk a nemi identitásához, az mára nem annyira egyértelmű. Itt tartunk, és ez diktálja a világ. Most ez igaz, ahogy mondtam, a kólásdobozra, igaz a munkahelyre, igaz a párkapcsolatra, igaz a korrupcióra, igaz nagyon sok mindenre. Sőt, ez még igaz az embereknek az Istenhez való viszonyára is. Találtam egy nagyon érdekes képet, ahol éppen Jézus Krisztus és Krisna angyal szárnyakon kézzel fogva lebegnek. Ez nem teljesen biblikus kép, tehát ne gondoljátok, hogy ezt akarom tanítani. Csak egy nagyon érdekes dolgot szeretnék nektek mondani. A gyülekezetünkben elég sok olyan ember megfordul, aki nem keresztény háttérből jön. És le tudtunk velük ülni, beszélgetni, Bibliát tanulmányozni, foglalkozni velük, segíteni, hogy növekedjenek. És a múltkor leültem egy 16 éves lányjal, azt hiszem, beszélgetni, arról, hogy van-e Istenő, hogy látja ezt a dolgot, én hogy látom. Egy kicsit olyan tapogatózó beszélgetés, úgy első beszélgetés. És tudjátok, hogy mit mondott el ez a lány? Azt mondja, én hiszek Istenbe. Hú, mondom, ez nagyon jó, akkor eddig partnerek vagyunk. És mondom, mesélj akkor az Istenedről. És akkor elkezdtem mondani, hogy nekem, tudod, olyan Istenem van, akit én kitalálok magamnak. Mert akit én találok ki magamnak Isten, az számomra nagyon kényelmes. Ugyanis ha én találom ki az Istent, akkor én határozom meg, hogy az Isten milyen legyen, és az Isten mit várjon és mit ne várjon el tőlem. És abszolút nem volt számára vonzó a keresztények istene. Mert a keresztények isten az valahogy fordítva áll a dolgokhoz, máshogy ül a lovon, ott arról van szó, hogy az Isten találta ki az embert. És az Isten hozza a szabályokat. De már a társadalom meg a világ azt mondja, hogy menjünk egy kényelmesebb világba. Hogyha nem kényelmes nekünk az Isten, meg az, amit az Isten kér tőlünk, meg nem kényelmes az, amit a Biblia mond, hát akkor semmi probléma, minden lecserélhető, tudjátok, ilyen piaci világban élünk, akkor keresünk magunknak egy másik Istent. Egy olyat, ami kényelmesebb. Lehetőleg valami jó távol keletik, mert abban minden belefér. És akkor így meg lehet csinálni dolgokat. Egyetértetek ezzel a korrajzzal, amit eddig felfestettem? Ilyen világban élünk? És ez jó vagy nem jó? Egyébként ez igaz, főleg, hogyha lelkészként csinálod ezt a bulit. Nekem volt egy teológiai tanárom, és azt mondta, hogy ha meg akarsz gazdagodni, akkor minél nagyobb marhaságot mondja az embereknek. Mert arra nagyon sok pénzt fognak adni. Az, hogy ilyen a világ, ez tény, szerintem legalábbis. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. A világ attól, hogy most itt összeülünk és elkezdünk sajnálkozni, hogy jaj, de szörnyű a világ, és utolsó időket élünk, és hú, de elvetemültek az emberek, és megkeményült a szívük, attól a világ önmagában nem fog megváltozni. Sőt, azt látjuk, hogy ennek hatásai vannak a világban élő emberekre is, meg nagyon sokszor hatása van azokra az emberekre is, akik magukat kereszténynek mondják. Az, hogy a hűség ilyen szinten elinflálódott, milyen következményekkel jár? Például az egyik ilyen következménye az az, hogy az embereknél megjelent a félelem. A félelem attól, hogy hozzám nem lesznek hűségesek. Megdöbbentő az, hogy mára mekkora divat lett az párok között, hogy egymás SMS-eit átnézik. Mert abból azért kiderül, hogy kivel SMS-ezik a drága. Ezt most azért mondom nektek, mert rengeteg olyan emberrel kerül kapcsolatba, aki nem tőzsgyökeres keresztény. És arról szól az élet, hogy nézzük az SMS-eket, mikor csalnak meg, mikor vernek át. És ott a félelem, hogy én leszek a következő, akit átvernek. És azért gondolom, hogy én leszek a következő, mert én is ilyen normát szerint élek. És ott az emberekben a félelem. Ott az emberekben a félelem, és ma már azt mondják nagyon bölcs jogászok, hogy nem vagy normális, hogyha amikor házasságot kötsz, akkor nem kötsz előtte házassági szerződést. Mert hát mi van, hogyha át fognak verni? Mi van, hogyha fél év múlva a kedves párod azt mondja, hogy viszontlátásra, akkor legalább anyagilag legyél biztonságban. Eszébe se jut már nagyon sokszor a mai magyar társadalomban élő embereknek az, hogy lehet egymáshoz hűségesek lenni. És lehet úgy leélni egy életet, hogy ne kelljen attól félni, hogy a másik mit lép akkor, hogyha éjszaka fölhívják telefonon. Mert tudom azt, hogy hűséges hozzám a felségem. És nem kell ettől félni. Aztán ennek a nagy hűtlenségnek, a hűség inflálódásának a másik következménye az az, hogy az emberek elmagányosodtak. Ha nem merek a másikba megbízni, úgyhogy kiadjam magam neki, mert félek attól, hogy visszaél az információval, visszaél az én bizalmammal, visszaél az én belévetett hitemmel, akkor falakat fogok felépíteni. És nagyon egyedül tudom magam érezni. És nagyon magányos tudok lenni. Még akkor is, hogyha közben rengeteg ember vesz körül. 17-18 éves lány mesélte. Nagyon vidám kis bulimba volt az osztálytársaival, meg még másokkal is, csak arra már nem emlékszem, hogy kik voltak. Akkor már nem volt teljesen beszámítható. És másnap reggel fölébredt. Egy nagyon nagy ágyba ébredt föl. És amikor végignézett magának, akkor látta, hogy egyedül a paplan van rajta. Viszont mellette volt két srác. Csak neki meg nem tudta a nevét. És akkor ez a lány az összeomlott. És azt mondja, hogy egész éjszaka itt voltam, fogalmam sincs, hogy mit csináltam, és piszok egyedül vagyok, pedig itt van mellettem két fickó. Hol van ez a hűségtől? Hol van ez attól, amire az emberek nagyon-nagyon vágynak? És aztán a félelemnek meg a magánynak a nagy következménye az a bizonytalanság. Mikor az ember egy párszor megégeti a kezét, akkor utána nem szeret bízni senkibe. Amikor egy párszor megszivatnak, utána már te is sokkal óvatosabb leszel. Kinek lehet hinni? Ki az, akiben megbízhatok egyáltalán? Megdöbbentő, de ha az időjárás jelentést nézed, különböző csatornákon még az is eltérő. A hírekről már nem is beszélve, meg a hírek magyarázata, meg aztán különösen. Kinek lehet hinni? Kinek lehet hinni a hírek terén, a gazdaság terén? Kinek lehet hinni párválasztás terén? Kibe lehet megbízni? Miközben az emberek annyira önállóvá váltak, és annyira individumokká váltak, aközben olyan szinten el is magányosodtak, hogy félelmetes, mert nem mernek bízni a másikba. Mert kibe higgyek, hogy nem fog átverni? Ki az, akinek a kezébe lemerjem tenni az életemet? Ki az, akinek tudom azt mondani, hogy megbízok benned? Van ilyen? Persze megvan itt a keresztény válasz, persze Istenbe lehet bízni, és ez nagyon jó, és most ezzel nem is akarok vitatkozni. Csak azon gondolkodok, hogy amellett, hogy az Istenben bízunk, vajon horizontálisan lehet-e a kapcsolatainkat azért építeni? Vajon horizontálisan, miközben vertikálisan az Istennel jóban vagyunk, horizontálisan lehet-e nekünk normális életünk? Miközben azt látjuk, hogy ilyen szinten sok-sok minden megromott körülöttünk. Szeretnének hívni benneteket, hogy kicsit gondolkodjunk együtt. Azt mondják az amerikaiakról, hogy nagyon nem szeretnek gondolkodni. Ez igaz, vagy nem? Másrészt mindenről csinálnak felmérést. És egy ilyen felmérést készítettek szintén, ahol azt vizsgálták, hogy ha emberek beszorulnak a liftbe, akkor ki hogyan reagál. És azt állapították meg, hogy a liftbe szorulóknak körülbelül olyan 5%-a elkezd gondolkozni azon, hogy mit lehetne csinálni a menekülés érdekében. 10% az úgy csinál, mintha gondolkodna, és a maradék 85% az inkább meghal, mint hogy gondolkodjon. Nem tudom, ez mennyire reális statisztika, én nagyon szeretem az amerikaiakat, nincs velük semmi bajom, de félek, hogy Magyarországon is sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább csöndbe legyünk, és hogy beletörődjünk és széttegyük a kezünket, hogy ez csak így lehet, ahelyett, hogy elkezdjük gondolkodni, hogy van-e valamilyen alternatíva, van-e valamilyen kilépés ebből a mókuskerékből. Mit Cimackót szeretitek? Az egyik kedvenc könyvem, mióta gyerekei vannak különösen. Annak a nyitó gondolat az eredeti Milne. Mit Cimackónak, tudjátok, amikor a Robert Gida jön lefele a lépcsőn. Sajnos nincs itt nálam az a díja, megvan pedig a számítógépen. Jön lefele és húzza Mit Cimackót maga után, de hogy húz, emlékszik valaki? kopog a feje, és aztán mit mondom Ilne? Ha megállnának egy pillanatra, akkor Mitsumaszkónak lenne ideje, hogy elgondolkodjon azon, hogy vajon ez-e az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek. És én nagyon szeretnék benneteket bátorítani, hogy amikor szembesültök problémákkal, akár a hűségtörténet, akár máshol, akkor nem pánikba kell esni, hanem meg kell állni. Meg kell állni, és el kell gondolkodni azon, hogy vajon csak így lehet ezt csinálni? Vajon nem lehet-e kitörni abból a mókus kerékből, amiről mindenki azt gondolja, hogy ez érzből van és áttörhetetlen? Én azt hiszem, hogy itt is van azért tovább lépés. Tovább lépés a lehetőség. Hogy állunk idővel? Oké. Hogyan jutottunk ide? Kezdjük ott a gondolkodást. Hogyan jutottunk ide? Alapvetően ugye arról beszélünk, amikor a Bibliát olvassuk, hogy Isten megteremtette ezt a világot, ez egy klassz világ volt, paradicsom, Ádám, Éva, mindenki szerette egymást, és az oroszlánok is lucernával táplálkoztak, tehát békés volt ez a világ, túl sok probléma nem volt benne. Mikor jött be a probléma a világba? Amikor az ember bűnt követett el, igaz? És akkor most itt lehet beszélni almáról, körtefáról, sok mindenről, de alapvetően az egésznek a lényege az miről szólt? Arról szólt, hogy az ember azt mondta, hogy nekem nem kell az Isten, mert én tudok jobbat az Istentől. Igaz, hogy ezt a sátán sugallta neki, de az ember azt mondta, én tudok jobbat az Istennél. Nehogy már az Isten mondja meg nekem, hogy mit csináljak. Nehogy már az Isten legyen a szabályhozó, én meg a szabálykövető. Majd én leszek a szabályhozó, és ha az Isten akar, akkor ő majd lehet szabálykövető. Egyébként erről szólt az a 17 éves lány is emlékeztet, aki azt mondta, hogy csinálok én magamnak Istent, amihez én akarok. És az ember azt mondta, hogy azok a rendező elvek, amit az Isten kitalált, hűség, stb., arra nincsen szükség. Majd megyek én a saját fejem után, és alkotok egy sokkal jobbat. És az én került a fő helyre. És alapvetően az ember lett az, aki elkezdte hozni a szabályokat. Ha csak a hűséget vizsgáljuk, mennyire így tudott Ádám és Éva a szeretetben hűséges maradni egymáshoz? Egészen addig, amíg az érdekeik nem ütköztek. Nem? Amikor arról van szó, hogy az Isten kérdezi Ádámot, hogy hol vagy, akkor Ádám előjön, ugye kicsit takargatva, amit kellett, előjön, és akkor kérdezi, hogy mi történt. Hát tulajdonképpen én csak így itt voltam, alapvetően nem én csináltam a balhét, az asszony, ő volt az. Értitek? Megvan a balhé, és azonnal az ő kettőjük kapcsolat az megromlik. Az asszony már nem segítség, hanem hát ő volt az, és akkor ő vitt a bűnbe. Az asszony is tovább tereli a kígyóra. És alapvetően ez végigmegy az egész Biblián. Egyszerűen nézzétek meg, fantasztikus. Mózes fönn van a hegyen. Tudjátok, a kőtáblákért fölmegy. Jó sokáig oda van. Közben a nép elunja magát. Kicsit szakrálisabban is lehet ezt mondani. Mindenesetre oda mennek a főnököd, és azt mondják, hogy csinálj nekünk valamit, kéne nekünk egy bávány. És akkor mit mond nekik a főnök? Ki volt a főnök, emlékeztek?
Áron.
Azt mondja nekik, hogy hozzatok, legyetek szívesek ide minden aranyat, aztán formát készít, kijönt, és stb. Elkészül a báványszobor, kiállítják középre, nép táncol, Mózes jön lefelé, nagy zsivaj, Mózes fölháborodik, és hívja Áront, hogy fiú, mi van? És ő megmondja, hogy hát, így van leírva szó szerint a Bibliában. Hát, a nép az mondta, hogy nem jó, én elkértem az aranyakat, bedobtam a tűzbe, és szó szerint ez van, bedobtam a tűzbe, és ez lett belőle. Így van leírva, ez lett belőle.
Tiszta evolúció, nem?
Hát persze, ez teljes evolúció, tehát bedobod az aranyat, és akkor hupp, egy bárány, nem úgy csak kos lesz belőle, ez teljesen így szokott működni. Olyan szinten gyerekes ára, hogy félelmetes. Múltkor az egyik lelki pásztor barátom mondta, hogy gyerekek gyanúsan jól viselkedtek, mikor hazaért, kérdezte, hogy mi van, nincs semmi, mit csináltatok rosszul? Mi semmi, tehát akkor miért ültök itt? Hát tudod, apa leesődött a váza. Értitek? Az ember megcsinálja a baklövését, és utána elkezdi másra kenni. És romlanak a kapcsolatai, és megy tönkre a kapcsolata másokkal. Ádámnál, Évánál megromlottak a kapcsolatok. És azóta is azt látjuk, hogy ha az Istennel megromlik a kapcsolat, akkor ez elkezd hatással lenni horizontálisan is, ember-ember közötti kapcsolatra. Ha ez így van, akkor viszont az is igaz, hogyha elkezdjük megfordítani ezt a sorozatot, ha elkezdjük Istennel rendbe hozni a kapcsolatot, akkor horizontálisan is elkezdenek kisimulni a szálak. És nagyon fontos volna, hogy ezt megértsük. Nagyon fontos volna, hogyha mi azt szeretnénk, témánál maradva, hogy az életünkben a hűség az egy helyén kezelt, jól működő dolog legyen. Akár olyan területen is, hogy én hűséges vagyok. Akár olyan területen is, hogy hozzám hűségesek. Akkor ezt tudjátok, hol kezdődik? Elkezdek hűséges lenni az Istenhez. És elkezdem hagyni, hogy ő irányítsa az életemet, és meghatározza a horizontális kapcsolataimat. És ez nem egy ilyen lelkészi eszmefuttatás. Tudok rá bibliai példát mondani. 1 Mózes 38, biztos, hogy nagyon jól ismeritek, a Józsefnek a története van azon a környéken leírva. József, amint tudjátok, eladásra került, exportálták, aztán elég húzós volt neki a sorsa, mindenféle szolgálatot vállalt, végül is bekerült Potifárnak a házába. Potifár egy gazdag ember volt, sok pénze volt, sok háza volt, és volt neki egy nagyon valószínű, hát ezt hogy lehet szépen mondani?
Felesége.
Milyen?
Dögös felesége.
Dögös felesége, teszem szépen a kiegészítést. Tehát valószínű, Potifárnak volt egy dögös felesége, ha már így megfogalmaztátok. És azt látjuk, hogy egyszer csak ez a kedves Potifárné szemet vett, mondja a Biblia, Józsefre. Hát itt a hűség azért már megkérdőjelezett Potifár fele, nem? Szemet vett Józsefre, és elkezdi csábítani ezt a fiatalembert. Józsika, gyere, ezt csináld, Józsika, gyere, azt csináld. És József egy darabig valószínűleg benne volt a dologban olyan szinten, mint szolga. Amit mondtak, azt meg kellett tegye. Csak aztán egy idő után az asszony az betette ötödikbe a sebességváltót, és keményre váltotta a dolgot, és azt mondta, hogy József, gyere, hálj velem! És akkor Józsefnek ott nagyon keményen el kell dönteni azt, hogy mit csinál. Ez az asszony az okos asszony volt. Ezt onnan lehet tudni, hogy leírja a Biblia, hogy amikor ezt az akcióját véghez vitte, akkor külön figyelt arra, hogy senki ne legyen a házba. Ne legyen tanulja ennek a dolognak. Ne legyen a lehetőség a lebukás. Ott van József egy stram, kicsikét ilyen egzotikus fiatalemberben, ugye nem helyi volt, és hát ráhajtott. És ami igazán érdekes ebben a történetben, a hűség szempontjából, az, amit József mond neki. Tudjátok, József nem azt mondta neki, hogy hű, Potifárné, de csúnya vagy, ebbe én nem megyek bele. Sőt, József azt sem mondta, hogy hű, Potifárné, gáz, mert mi van, hogyha gáz, mert ha megtudja a te férjed, akkor nekünk annyi. Értitek? Józsefet nem az motiválta, hogy Potifárné csúnya volt. Józsefet nem az motiválta, hogy mi lesz, hogyha Potifár rájön arra, hogy rossz fát tettek a tűzre. Mit mond József? Emlékszik valamelyik kötök?
Hogyan tehetném Isten az nagy
ellen? Így van. Hogyan tehetném ezt a nagy vétket meg, vétkezve Isten ellen? József azt mondta, hogy én nem azért leszek hűséges, mert te csúnya vagy. Én nem azért leszek hűséges, mert esetleg kiderül, és akkor nagy baj van. Hanem én azért leszek hűséges, és azért lesznek normálisak nekem a kapcsolataim horizontálisan, mert vertikálisan az Istennel akarom, hogy normális legyen a kapcsolatom. József életét ez határozta meg. És én azt hiszem, hogy ide kellene nekünk is valahogy visszajutni, hogy az életünket, meg a gondolkodásunkat ez határozza meg. Hogy az Istennel milyen a kapcsolatunk. Bírjátok még? Akkor még megyünk egy kicsit, jó? Most ennyi volt a bevezetés. Nem. Ez nem mindig egyszerű. Amiről beszéltem, az könnyen levezethető, de nem olyan egyszerű, amikor az ember benne van a sűrűjébe, és éppen meg van szorulva anyagilag, és jön egy kínálkozó jó lehetőség, nem olyan könnyű mindig nemet mondani. Amikor az ember tudja, hogy ha ez a vizsgán nem sikerül, akkor nagy gáz van, akkor nem olyan könnyű mindig hűségesnek lenni mondjuk a Biblia tanításához. Lehet, hogy értitek, miről van szó. Amikor az ember arról van szó, hogy már nagyon egyedül érzem magam, és régóta egyedül érzem magam, akkor nem biztos, hogy olyan könnyű hűségesnek lenni Istenhez. Ez harcot jelent. Ez egy olyan harcot jelent, ami nem egyszerű. Van a Bibliában egy páros, aki számomra példa, mind a kettő. Az egyik a fiatal Timóteus, A másik pedig az idős Pál. És egy nagyon érdekes dolgot láthattok, ha olvassátok a Timóteushoz írt két levelet, azt láthatjátok benne, hogy Pál, aki beindította Timóteust a szolgálatba, maga mellé vette, fölkarolta, mentorolta, sok mindent csinált, csak nem is tudta, hogy ő még mentorol akkor, szóval ezt csinálta. Ez a Pál ez ott van, és aggódik azért, hogy mi lesz Timóteusból. Azért aggódik Pál apostol Timóteusért, mert tudja, hogy az az út, amin Timóteus elindult, az nem egy könnyű út. Az nem egy olyan út, amit hát így dalolva a rózsák között, pálmákkal lengedezve meg lehet csinálni. Az egy harc. És ha megnézitek a két Timóteusi levelet, akkor az végig arról szól, hogy Pál apostol biztatja a fiatal Timóteust, hogy harcolja meg a hitnemes harcát. Hogy őrizze meg a hitet. És akkor lehetne sorolni, hogy mi mindent mond Pál apostol Timóteusnak, hogy mi mindenre figyeljen oda. És ezt nem úgy mondja Pál apostol Timóteusnak, mint aki beül egy ilyen nagy katedrán, egy hatalmas nagy székbe, és akkor oktatja, igazgatja a hallgatókat, hanem úgy mondja, mint aki végigment ezen az úton. Aki tudja azt, hogy hűségesnek lenni az Istenhez, és hűségesnek lenni emberként az emberekhez, az nem mindig könnyű. Pál apostol azt mondja a 2 Timóteus 4:6-8-ban, ahol a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltitetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Azt mondja Pál apostol, hogy Timóteus, én már öreg ember vagyok. Tudom, hogy mi a harc. Tudom, hogy nem könnyű hűségesnek lenni az Istenhez, és nem könnyű hűségesen járni az ő útján. De meg lehet csinálni. A nemes harcot én megharcoltam. És innen szurkolok neked, és innen bátorítalak téged, hogy te is, ahogy én elnyerem a koronát, te is elnyed. És figyeljetek meg, hogy ugyanez a gondolat hányszor jön vissza a levélbe. Többek között az 1 Timóteus 1.18-ban az első levél legelején ezt mondja Pál apostol Timóteusnak. Ezt a parancsot kötöm a szívedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Én az útnak ezen a végén vagyok, te meg azon a végén vagy az útnak. De végig tudsz menni. Tudsz hűséges lenni az Istenhez. Harcold meg a nemes harcot. És legyél Istennek hűséges embere. Harcold meg a nemes harcot. És két dolgot mondott Timóteus Pál apostol, amit nagyon szeretne a szívére helyezni. Az egyik dolog az, hogy tartsd meg a hitet, és a jó lelkiismeretet. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Erre a két dologra nagyon figyelj oda a te utadon, aztán még rengeteg mindent elmond az úttal kapcsolatban, hogy mi mindenre figyeljen, hogyan legyen példa, hogyan kezelj az anyagiakat, de azt mondja neki, hogy tartsd meg a hitet, ragaszkodj az Istenhez, és legyen tiszta lelkiismereted. Legyen jó lelkiismereted. Mit jelent az, hogy tartsd meg a hitet? Van a kóla. Kaphatok még egy pohár vizet? Ó, azt mondjuk, köszönöm. Van a Coca-Cola. Tudom, hogy nem szeretitek. De egyedül, de neked megbocsátjuk. Na most, a kóla az barna, édes, habzik, sült kumplival állítólag finom, meg pizzával is állítólag jó. Én nem tudom, sose ittam. De hogy nem. Na szóval, van a kóla. De ezentúl azt is lehet róla tudni, hogy tele van cukorral, hogyha beleteszed a marhahúst, akkor eltünteti, meg sok ilyen vasszöget eltüntet, meg sok mindent elpusztít. Ó, ezt nagyon szépen köszönöm. Szóval sok mindent elpusztít. Éppen ezért, hogy azok is ihassák, akik erre finnyásak, kitalálták a Cola Light-ot. Mi a különbség a kóla és a Cola Light között? Külsőre egyformán néznek ki. Ha belöntek két pohárba kólát, meg Cola Light-ot, mi a különbség közte? Külsőre semmi. Ízre van, aki meg tudja mondani, hogy melyik az egyik, melyik a másik. De külsőre semmi különbség nincsen. És ezt azért csinálják, hogy aki nem ihat kvázi kólát, vagy nem akar kólát inni, az is ihasson valamit. Olyat, mintha az lenne, de mégse az. Olyat, mintha azt inná, de mégse azt igya. Miért fontos ez nekünk? Akkor, amikor Pál apostolról meg Timóteusról beszélünk. Tudjátok, azért, mert én azt látom, hogy Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy tartsd meg a hitet. Te legyél igazi. Ne azzal foglalkozz, hogy a körülötted lévők milyenek, és mit szólnak hozzád. Ne azzal foglalkozz, hogy hányan viselkednek úgy, mintha igazi keresztények lennének. Te legyél igazi. Tudjátok, a helyzet az, hogy vannak igazi hívők, akik megtartják a hitet, és vannak light hívők. És ez a helyzet, ez tényleg így van.
Vannak, akik márkahűek, és vannak, akik nem.
Mondjuk márkahűek, és márkahűek, és akik nem. Én most nem is csak erre gondolok a márkahűségre, hanem sokkal inkább arra, hogy egymást és magunkat hajlamosak vagyunk becsapni. Hajlamosak vagyunk úgy csinálni, mintha igaziak lennénk. Mint hogyha mi életünkben úgy rendben mennének a dolgok. Tudjátok, nagyon nem mindegy az, hogy valaki keresztény emberként, Isten gyermekeként szeret, vagy gatógető hívő lesz. A gatógető hívő az nem szeret, hanem szeret get. Vannak, akik adakoznak, és vannak, akik adakozgatnak. És a Biblia azt nagyon keményen széllyel választja. Nézzétek meg, Jézus még az adakozással kapcsolatban is fogta magát, és leült a perssel szembe. Ha azt mondtátok, hogy reformátusok vagytok, ez az oldal itt az összeklány református. Mit szóltátok hozzá, hogy a gyülekezeti presbitérium egyszer csak kiülne a perssel mellé, és így nézni, hogy ki mennyit dob be, vagy így működik? Nálatok igen? Szóval, értitek? Mi ezt olyan magárügynek tekintjük. De Jézus azt mondja, még ebbe sem mindegy az, hogy én most tényleg odaadom, ami az Úrnak jár, vagy adogatok Istennek. Hogy megtartom-e a hitet, vagy úgy csinálok, mintha megtartanám a hitet. Hogy hűséges vagyok az Istenhez. Hogy ilyen lájtos hívő vagyok, és a lájt az annyit jelent, hogy könnyű. Ilyen könnyű hívő életem van. Mindig úgy megpróbálom a könnyű részét úgy megfogni a dolgoknak. És ez sok mindenben lehet igaz. Vannak emberek, vannak keresztények, akik szolgálnak. És vannak, akik szolgálgatnak. Na ők azok, akik csipegetnek abból, hogy mit szeretek megcsinálni, és mit nem. Ha már túl nehéz, ha túl büdös, ha túl mosogató szerszagú, akkor már nem kell. Értitek? Pál azt mondja a Timóteusnak, figyelj Timóteus, legyél hűséges az Istenhez. Legyél hűséges az Istenhez, és harcold meg a hitnemes harcát. Őrizd meg a hitet. Vannak, akik segítenek, és vannak, akik segítgetnek. Vannak olyan emberek, akik imádkoznak, mások meg imádkozgatnak. Mondjuk vizsga előtt. Értitek a kettő között a hatalmas nagy különbséget? És azt mondja Pál apostol, ha azt akarod, hogy ilyen szinten rendben legyenek a dolgaid, akkor először ilyen szinten legyenek rendben a dolgaid az Istennel. Vannak, akik prédikálnak, és természetesen tolmácsolják, és vannak, akik prédikálgatnak. Úgyhogy nem csak nektek szól ez a dolog, ez értsétek. És ez ugyanígy igaz a lelkészekre is. Tehát ott is lehet gatógető ember. És ez nagyon, nagyon benne van buliba. Vannak, akik könyörülők, és vannak, akik könyörülgetők. Ha csinos az illető, akkor könyörülök. Nagyon tudunk személyválogatóak lenni. Pál azt mondja, hogy ne legyetek. Legyetek hűségesek az Isten, és az Istenhez legyetek hűségesek, és ilyen módon harcoljátok meg a hitnemes harcát. Aztán azt is mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy mindaközben, miközben te hűséges vagy az Istenhez, és harcolod a hitnemes harcát, akközben legyen tiszta a te lelkismereted. A nagyobbik lányom azt hiszem 7 éves volt, amikor egyszer eljött velem egy ifjúsági konferenciára. És kértem, hogy rajzolja le azt, hogy mi tette rá a legnagyobb benyomást. Mi az, ami számára olyan ütős volt? Az ő 6-7 éves kis értelmével, ami úgy megmaradt benne. És egyszer csak jön a lányom, hát megjött a papírral, apa, lerajzoltam a fiúkat meg a lányokat. Hát mondom, ez tök jó, viszont lesznek ilyen pálcok emberek, stb. Stb. Nem baj, hogy ragasztottam is rá valamit, mondom, nem baj. Ha megnézed, megnézem. Megnéztem és leültem. Megmutassam a rajzát. Az én 7 éves lányomnak ez maradt meg egy keresztény ifjúsági konferenciából. Én leültem akkor. Előtte van a konferencia?
Ez szokott lenni.
Oké, nincs is ezzel föltétlenül semmi probléma. Én most nem az ellen vagyok, hogy fiúk megnézik a lányokat és fordítva, érted? Hanem az a gond, hogy nagyon sokszor ezt beöltöztetjük egy szent köntösbe, és sokszor még a bűneinket is megpróbáljuk szent köntösbe beöltöztetni. Semmi baj a párválasztása, semmi baj az, hogyha a fiúk nézik a lányokat és fordítva, és keresik a társukat, Isten adja, hogy megtalálják minél előbb. Amen. De viszont ezt lehet nagyon bután is csinálni. Tudjátok, miért mondom? Azért, mert egyszer beszéltem egy sráccal, ha már ennél a témánál vagyunk, és ez a kedves fiú elmondta, hogy hát, ő sokszor szokott villamosozni nyáron, jó időben, és látja a lányokat rövidebb szoknyákban, és mindig utánuk fordul. Hát mondom, na és hogy gondolod, ez hogy működik? Hát tudod, én amikor látok egy ilyen lányt elmenni, és utána fordulok, akkor mindig utána hálát adok az Istennek, hogy milyen csodások az ő alkotásai, és milyen szép az ő teremtett világa. Most értitek? Szóval az ember még a saját dolgait is megpróbálja az Istenre kenni. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy figyelj, őrjük meg tisztán a lelkiismeretedet. Te a gató getőséggel be tudsz csapni másokat. Te azzal, hogy egy szent mászt ráöntesz a dolgaidra, azzal be tudsz csapni másokat. De hát az Istent azt be lehet csapni, vagy nem? Az Istent nem lehet becsapni. Harcold meg a hitnemes harcát, menj végig ezen az úton. Menj végig ezen az úton, hogy tiéd legyen a korona. És ez nem csak a nagy dolgokra igaz. Volt-e már nektek kísértésetek, hogy blitzeljetek a BKV-n? Én bevallom, hogy el is buktam. És aztán tudjátok, hogy mikor feddett meg nagyon az Isten? Mikor a gyülekezetünkben megjelent az első BKV ellenőr. És úgy nagyon rám nehezedett, hogy a csoda vigyel. Hogy van ez? Én most, akkor még nem volt ennyi a buszjegy, szerintem 80-100 forint volt. 80-100 forintért én eladom a becsületem. Azt mondom, hogy nem lopok sokat. De ilyen kicsi, az belefér. Mások azt mondják, te hülye vagy, lopjál sokat. Jobban jársz. De értitek? Mennyiért adjuk mi oda a becsületünket? Mennyiért hagyjuk, hogy beszennyeződjön a mi tiszta lelkiismeretünk? Mennyire tiszták a motivációink, amikor teszünk valamit, amikor szervezünk valamit, amikor emberek után megyünk? Pál apostol azt mondja a Timóteusnak, hogy légy hűséges az Istenhez, harcold meg a hitnemes harcát, és menj végig azon az úton, aminek a végén vár az élet koronája. És ne azzal foglalkozz, hogy mit mond a világ körülötted. Ne azzal foglalkozz, hogy mik a trendek a világban. Ne azzal foglalkozz, hogy hülyének néznek, vagy nem néznek hülyének. Te légy hűséges az Istenhez. És ha te hűséges vagy az Istenhez, akkor az Isten is hűséges te hozzád. És betölti az ő ígéreteit a te életedbe. El tudjuk-e magunkat kötelezni az Isten előtt? Tudjuk-e azt mondani, hogy megharcoljuk a hitnemes harcát? És mi hűségesek leszünk az Istenhez. És ez nem mindig egyszerű. Azt mondják, hogy amikor egy hajótörést szenved valaki, és sikerül neki fölkapaszkodni a roncsokra, az első dolog, amit meg kell neki tenni a viharba, az, hogy odakötözi magát a roncshoz. Azért, hogy a következő hullám, vagy szél, vagy akármi ne sodorja előtt. És olyan jó lenne, hogyha mi is tudnánk magunkat így odakötni az Istenhez. És amikor a hűségről van szó, akkor azt mondnánk, hogy én Uram, hozzád akarok hűséges lenni. És én meg akarom harcolni a hitnemes harcát. És én akarok győztes lenni. És akarom, hogy mások felé is hűséges legyek, és másoktól is hűséget kapjak. Befejezésről csak egy történetet szeretném nektek elolvasni, ami nekem legtöbbet mondta a hűségről. Nem az Isten felé, hanem ilyen irányba. Az ágynál állok, ahol egy fiatal nő fekszik arcműtét után. Szája béna. Szájizmának egy apró idegszálacskáját át kellett metszeni, és most már így is marad. Én voltam a sebésze. Teljes erőmmel igyekeztem követni arca ívét a tumor eltávolításához, azonban át kellett vágnom ezt a kis ideget. A nő férje bent van a szobában. Az ágy másik oldalán áll, és úgy tűnik, az ágy lámpafénye elszigeteli őket tőlem. Kik lehetnek? Kérdezem magamban. A fiatal férj és az általam kreált fancsali száj, akik olyan kedvesen és mohón nézegetik egymást. Érintik egymást? A fiatal nő beszél. Mindig ilyen marad a szám? Igen, válaszolom, ilyen marad, mert egy kis ideget át kellett vágni. Bólint, és semmit sem szól. A férj azonban mosolyog. Nekem tetszik, mondja, egész helyes. Azonnal megtudom ki is ő. Megértem, és lefelé nézek. Semmivel sem törődve lehajol, hogy megcsókolja a felesége ferdes száját, és látom, hogyan igazítja saját ajkát, hogy megmutassa, csókjuk még a régi. Visszatartom a lélegzetem, és átadom magam a csodának. Tudjátok, a hűség az egy fantasztikus dolog. Azért fantasztikus dolog, mert nem a másikból fakad. Nem azért vagyok hűséges a másikhoz, meg az Istenhez, mert olyan nagy dolgokat adott nekem. Hanem azért vagyok hűséges, mert én úgy döntöttem. És aztán meglátom, hogy Isten nagy dolgokat adott. Meglátom, hogy a másiktól miket kapok. De ha én nem vagyok hűséges, akkor hogyan várhatnám el azt, hogy hozzám hűségesek legyenek? És ha hűséges akarok lenni, akkor ne azzal foglalkozzak, hogy mit diktál a világ, milyen trendek vannak manapság, ne azzal foglalkozzak, hogy az emberek ezt hogy élik meg, hanem találja meg a kivezető utat Istennél. És legyek hozzá hűséges, hogy hűséges tudjak lenni másokhoz is. És átéljem az Isten hűségét, és átéljem mások hűségét is. Amen. Oké, nem tudom, hogy szokott folytatódni ilyenkor, kérdések vagy beszélgetés.
Én javaslom, hogy tényleg, akivel van kérdés, azt tegyek föl, arra felállapodjálat, hogy mindenképpen az előadással kapcsolatos kérdéseket jó, tehát ami esetleg ilyen, amely jelenleg, azt inkább majd a...